lapozzatok a 45. Zsoltárhoz. A 45. Zsoltár. Most találkoztam egy olyan kifejezéssel, amivel eddig még nem, így a Zsoltárok könyvéről úgy nevezte valaki, hogy a hit népdalai. És milyen találó. Ez a mai Zsoltár, az a címe, hogy a király menyegző, ez Jézusról szól. Ugyanúgy, ahogy az összes többi Zsoltár. Jézus mondta azt a Zsoltárok könyvéről, a Lukács 24:44-ben olvassuk, hogy mindazok, amik meg vannak írva rólam, azok beteljesülnek a profétáknál a Zsoltárok könyvében, ahogy mondja ezt Jézus. Ezek a Zsoltárok Jézusról szólnak. És a mai Zsoltár is egy ilyen messiási Zsoltár. Vannak kimondottan messiási Zsoltárok, amik nagyon ismertek. Ilyen a 22. Zsoltár, amit megnéztünk, ami Jézus keresztre feszítéséről szól, és szinte több részletet látunk ott Jézus küzdelméből a kereszten, mint magából az evangéliumokból. Ott van a 16. Zsoltár, ami a feltámadás Zsoltára, és ott van a 69. Zsoltár, ami Judás árulásáról beszél, annak, hogy élte ezt meg az Úr. A 110. Zsoltár, ami Jézusnak a papi szolgálatáról szól, amikor majd visszatér ide a földre. De ma ez a mostani Zsoltár, ez egy királyi Zsoltár. Három ilyen van a Zsoltárok könyvében, ha gondolod, írd föl. A 2. Zsoltár az egyik, ami a királynak a tekintélyéről szól. Emlékeztek, arról beszél ott a Zsoltárok könyv, hogy vasveszővel fog uralkodni a királyok királya itt a földön. A 72. Zsoltár, az is egy királyi Zsoltár, arról szól, amikor Jézus visszatér a földre, és uralkodik itt a földön, Jeruzsálemben. És ez a harmadik, a 45. Zsoltár, a király menyegző, ami a király szépségéről, a király uralmáról szól. Ezt szeretném, ha megnéznénk ma este. Olyan ez, mint egy házasság leírás. És tényleg az, egy házasság kötés apropóján íródott ez a Zsoltár. Valószínűleg Salamon házasság kötése, Tírus király lányával, Hirámnak a lányával. Ennek az apropóján, de sokkal több ez, mint egy egyszerű házasság kötés Salamon és az ő felesége között. Ez, amit látni fogunk, túlmutat egy emberi, túlmutat egy földi léptéken. Ez Jézusról szól, ez a Zsoltár. Nézzük meg az első verstől. A karmesternek a liliumok kezdetű ének dallamára Kóra fiainak tanító költeménye, a szeretet éneke. Szívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el. Nyelvem gyors, mint az írnok tolla, legszebb vagy az emberek közt, kedves szavak áradnak ajkadról, meg is áld Isten örökre. Ez a pár vers ír a királynak a szépségéről. És azzal kezdi ez a Zsoltár, nézzétek meg, hogy a szeretet éneke. Az, aki írta ezt a Zsoltárt, itt ez Kóra fiainak van tulajdonítva ez a Zsoltár, mintha ilyen túláradó módon szeretné ezt a királyt. Egyszerűen azt mondja, hogy ez a szeretet költeménye, és azt mondja továbbá a Zsoltár kezdete, hogy ez egy tanító költemény, egy maszkil. Erről is beszéltünk már, vannak ilyen Zsoltárok, amik tanító költemények, amik tanítanak nekünk valamit. Ez a Zsoltár is tanít minket arról, hogy milyen gyönyörű a mi királyunk Jézus. Azt mondja itt a szerző, hogy a szívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el, nyelvem gyors, mint az írnok tolla. Ez egy olyan, mint egy szerelmes ember. Amikor valaki szerelmes, akkor a feje zsong, és a szíve tele van mindenféle énekkel, állandóan csak verseket írna, meg énekelne, vagy ahogy mondja itt, hogy nyelvem gyors, mint az írnok tolla. Én emlékszem, amikor elmentem Nigériába 10 napra, akkor a feleségem rám bízott egy ilyen kis paksamét a levelet. És mondta, hogy minden napra szól egy levél. És kinyitottam a leveleket sorban, és mindegyik levél egy szerelmes költemény volt. Annyira örültem neki, amit Sár írt. Tele volt szeretettel, tele volt vágyódással, és olyan jó volt őket olvasni. És itt is azt látjuk, hogy a szerző egyszerűen túláradóan szereti azt a királyt, akiről ír. És azt mondja itt a harmadik vers, azt mondja, hogy legszebb vagy az emberek között, kedves szavak áradnak ajkadról. Jézus egy különleges személy. Te vagy a legszebb az emberek között, mondja róla itt a Zsoltáros. Senki sem hasonlítható hozzá. Ez, amiről itt ír a Zsoltáros, ez Jézusnak a fizikai oldalát írja le. Érdekes, mert az evangéliumok egy szót nem említenek arról, hogy Jézus küllemileg milyen volt. Nem mondják, hogy magas volt, vagy alacsony, vagy szőke, vagy barna, vagy kékszemű, vagy barna szemű. Érdekes, hogy amikor megnézzünk Jézusról szóló filmet, akkor ott egy bizonyos típusnak ábrázolják. Általában hosszú haj, kék szem. Ez a két jellemvonás valószínűleg 100%-ig nem igaz. Hogy kék szeme lett volna, vagy hosszú haja. Pál apostol írta a korintusiaknak, hogy a férfinek a hosszú haj az egy szégyen. Ez a természet is más dolgokra tanít minket. Szóval biztos, hogy nem volt kék szeme és szőke haja, sőt biztos, hogy rövid haja volt, de azt mondják egyesek Jézusról, hogy ő biztos egy csúnya ember volt. És ezt az Ézsaiás 52 alapján mondják, ahol azt írja Ézsaiás, hogy sokan iszonyodtak tőle, annyira torz volt a külseje. Nem volt emberi külseje, emberhez méltó alakja. És azt mondják, hogy ez Jézusnak a leírása, hogy egy ilyen visszataszító ember volt. Én nem gondolom, hogy ez így van. Én azt gondolom, hogy igaz az, amit róla itt mond a Zsoltár, hogy legszebb vagy az emberek között, és nem is feltétlenül csak az alapján, ahogy küllemileg kinézett. Én azt gondolom, hogy Jézus külseje alapján egy vonzó ember volt. És amit itt Ézsaiás ír az 52-ben, ez a kereszt kapcsán írja le Jézus alakját, ahogy megverték, ahogy megkínozták, ahogy felszegezték, ahogy megkorbácsolt teste eltorzult. Legszebb vagy az emberek között. Lehet, hogy egy... Hát így van, ezt akarom mondani, hogy a szépség, amit mi annak nevezünk, mondjuk egy nőben, az egy bőrmélységű dolog, ugye? De az a szépség, amiről Isten beszél, az egész személyiségéről szól, és azt gondolom, hogy Jézus személyiségéből fakadó szépség, az átjött az ő lényén. Ő egy vonzó ember volt, az emberek körülötte akartak lenni. És leginkább amiatt, amit itt látunk, hogy kedves szavak áradnak ajkadról, mondja itt a Zsoltáros. Hogy Jézus állandóan kedves szavak áradtak. Azt mondja az ige nekünk, hogy a szív bőségéből szól a száj. Ami a szánkon kijön, az árulkodik arról, ami ott van belül. És Jézusról, ahogy itt beszél, kedves szavak áradtak az ő szájából. Emlékeztek, amikor Jézus elment Názáretbe? Arra a helyre, ahol ő született. Azok közé az ember, bocsánat, ahol felnőtt, nem, Betlehembe született. Azok közé az emberek közé, akikkel felnőtt. A Lukács 4-ben olvasunk erről, elment Jézus a zsinagógába, és megkérték arra, hogy olvasson föl. Jézus odament, felvette az irattekercset, és 16. verstől olvasok a Lukács 4-ben, olvasom is nektek. Amikor Názáretbe ment, ahol felnevelkedett, szokása szerint bement szombatnapján a zsinagógába, és felállt felolvasni. Oda nyújtották neki Ézsaiás próféta könyvét, ő pedig kinyitotta a könyvet, és megkeres azt a helyet, ahol ez meg van írva. Az Úr lelke van én rajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek. Azért küldött el, hogy szabadulást hirdessem a foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét. Ekkor összegöngyölítve az irattekercset, átadta a szolgának, és leült. A zsinagógában mindenkinek a szeme rajta függött, ő pedig szólni kezdett hozzájuk. Ma teljesedett be ez az írás fületek hallatára. Mindnyájan egyetértettek vele, majd elcsodálkoztak azon, hogy a kegyelem igéit hirdeti, és azt kérdezgették, nem, de József fia ez. Amikor Jézus tanított, és ahogy itt is látjuk, az emberek elcsodálkoztak, hogy mennyire kegyelmes az, ahogy ő beszél. Hogy mennyire másképp beszél, mint a farizeusok, akiket ők hallottak. El voltak bűvölve tőle. Olyannyira, hogy amikor Jézus jött-ment Izrael útjain, akkor egy sokaság követte, és hallgatni akarták minden szavát. Vágyódtak azután, hogy hallgassák. Emlékeztek, a János 7-ben olvassuk azt, amikor küldtek a farizeusok szolgákat, hogy fogják el Jézust. És akkor visszatértek a szolgák üres kézzel, megkérdezték tőlük a vezetők, hogy hát miért nem hoztátok el Jézust? És mondták, hogy embert még így nem hallottunk beszélni, mint őt. Le voltak nyűgözve attól, ahogy ő beszél. Jézus mondta azt, hogy ha megmaradtok az én beszédeimben, ha megtartjátok az én beszédeimet, akkor lesztek az én tanítványaim. Megismeritek az igazságot, és az igazság szabaddá tesz titeket. Megszabadít titeket. És azóta is ez történik évszázadokon óta, hogy Jézusnak a szavai, azok megszabadítanak embereket. Megtisztítanak embereket bűnből, rossz szokásokból. Megerősíti a gyengéket, és szabaddá teszi az embereket. legszebb vagy az emberek között, kedves szavak áradnak ajkadról, meg is áld Isten örökre. Nagyon sokan próbálták már leírni Jézusnak a személyét, hogy ő milyen volt. Egy példát hoztam nektek, ezt felolvasom, mert annyira tetszett. Így egy rövid dolgot felolvasok. 2000 évvel ezelőtt született egy ember, a természet rendjével szembe menve, szegénységben és csendben. Nem utazott nagy távolságokat, országa határát is csak egyszer lépte át, amikor gyermekkorában menekült élet családja. Nem volt vagyona, sem befolyásos családja, sem magas végzettsége. Mégis kisbabaként királyok jöttek hozzá, kisgyermekként felnőttek csodálkoztak szavain. Férfiként uralta a természet törvényeit, járt a vizen, lecsendesítette a tengert egy szavával. Meggyógyította a betegeket, gyógyszer nélkül is, és nem kért érte fizetséget. Nem is írt soha egy könyvet sem. Mégis több könyvet írhatnának szavairól, mint beférhetne bármely könyvtárba. Nem írt dalokat, mégis több dalt írtak róla, mint bárki másról. Sosem alapított iskolát, mégis több tanítványa van, mint bármely iskolának. Sose gyűjtött hadsereget, sosem lőtt fegyverrel, mégis több önkéntese van, mint bármely tábornoknak, több ellenséget győzött le és tett szövetségesévé, mint bármely hadvezér. Sosem gyakorolt pszichológiát, mégis több megtört szívet gyógyított meg, mint bármelyik orvos. Ő áll a mennyek dicsőségében, az Atya erősítette meg szolgálatában, angyalok ünnepelték, szentek imádják, ördögök remegnek tőle. Ő Jézus Krisztus, az én Uram, Istenem, megváltóm. Ez a Zsoltár próbálja megmutatni ennek a királynak, a mi királyunknak a szépségét. És így folytatódik a 4-es verstől. Kösd derekadra kardodat, te hős! Ölts pompás díszruhát, e díszben jár sikerrel az igaz ügyért, az igazság védelmében. Jobbot félelmetes dolgokra tanítson, nyílait hegyesek átjárják a király ellenségeinek szívét, népek kerülnek hatalmadba. Ez a király, akiről beszélünk, egy győztes király. És itt beszél róla a Zsoltáros, hogy milyen ez a győztes uralkodó. Jézus a király sosem vesztett csatát, és minden ellensége fele győz. Itt, amit látunk, nézd meg, miket ír a Kóra fiai, azt mondja, hogy kösd derekadra kardodat, 6-os vers, nyílait hegyesek. Jézus sose hordott kardot, sose lőtt nyíllal. Akkor miről beszél itt? Ezek költői képek. Nyilván nem ilyen fegyvereket hord Jézus, mert ő nem test és vér ellen küzd. És ezt erősíti meg nekünk az ige is, hogy a mi ellenségünk az nem test és vér. Mi nem test és vér ellen tusakodunk. Ahogy mondja az Efézus 6-ban, olvassuk így, mert a mi harcunk nem test és vér ellen folyik, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság ellen, a gonoszság lelkei ellen, amelyek a mennyei magasságban vannak. Azok ellen jött Jézus harcot vívni, aki az emberi lelkeket tartja fogságban. Emlékeztek, amikor Jézus bevonult Jeruzsálembe, hogy várták majd, hogy a rómaiak ellen megy? Mert a zsidó népnek akkor úgy tekintettek rá, hogy a rómaiak voltak az ellenségei. De ő nem egy nép ellen jött, ő nem egy csoport ember ellen jött, ő a lelkek fogvatartója ellen jött, hogy legyőzze a mi ellenségünket, hogy legyőzze az ördögöt, a halált és a bűnt. Ez volt az, ami ellen ő ment, nem test és vér dolgai ellen. Ahogy itt írja, hogy kösd föl kardodat, nyilait hegyesek átjárják az ellenség szívét, ő nem testek levágásáért jött, nem földi ellenség ellen megy, hanem mennyei magasságban lévő hatalmak és erők ellen. És afelett győzedelmes. Én azt gondolom, hogy mindannyiunk története, a megtérésünk története ezt igazolja, hogy hogyan tett minket szabaddá Jézus a lelkünk ellenségétől. Azt mondja itt az ige, hogyha olvassuk, keresem, bocsánat, igen, 5. vers, azt mondja, járj sikerrel az igaz ügyért, az igazság védelmében. Szó szerint, hogyha visszaadnám ennek a igeversnek a jelentését, így hangzana, jár sikerrel az igaz ügyért szelídségben. Ez az igazság védelmében, ez ezt jelenti, szelídségben. Jézus, amikor eljött harcolni, akkor alázatos volt, igazságban járt és szelíd volt. Ezt mondta Jézus, hogy gyertek és tanuljátok meg rólam, hogy én szelíd és alázatos szívű vagyok. Amikor valaki... önigazultságban jár, az zavarba ejtő. Észrevettétek már, hogyha valaki, egy ember így büszke arra, hogy ő igaz, az mennyire zavarba ejti a többi embert. Hogy én az a légkör lebeg valaki körül, hogy én jobb vagyok, mint a másik. Ez mennyire zavarba ejtő. De maga, amikor eljött Jézus, a királyunk, hogy harcoljon az ellenséggel, és igazságban járt, akkor az emberek nem jöttek zavarba attól, hogy ő szent volt. Hanem azt írja az evangélium, hogy a bűnösök jól érezték magukat, amikor Jézussal lehettek. Ott voltak a vámszedők, ott voltak az utcanők, és Jézus körül jól érezték magukat. Persze a bűnükkel kapcsolatban Jézus szólt, és megfedve érezték magukat, és érezték, hogy más életre hívja őket az Úr. De nem jöttek zavarba attól, hogy a szeplőtelen bárány ott volt közöttük. Így győzi le Jézus az ő ellenségeit, igazság és alázat mentén. Most gondolj arra, hogyha te valakit az ellenségedként tartasz számon. Hogy mik forognak a te fejedben, vagy mik forognak néha a mi fejünkben annak az embernek kapcsán, akit mi az ellenségünknek, vagy rossz akarónknak tekintünk. Legyen az a főnökünk, legyen az a szomszédunk, legyen az néha saját családtagunk. Vagy miket gondolunk arról? És Jézus példája az, hogy igazságban járt, és alázatban, szelídségben, és így győzte le az ellenségeit. Jézus úgy győzte le az ellenségeit, hogy a maga szövetségesévé tette őket. Hát mi voltunk az ő ellenségei. És Krisztus meghalt értünk, amikor mi még az ő ellenségei voltunk, hogy megmutassa az ő szeretetét. Ne felejtsd el, hogy tesóm, hogy mi sem test és vér ellen küzdünk. A mi ellenségünk nem egy ember, aki látszólag rosszat akar nekünk, vagy több ember, vagy egy párt, vagy egy kormány. A mi ellenségünk az nem test és vér. Így folytatja a Zsoltáros, trónod Istentől való, mindörökké megmarad, királyi pálcád, igazság pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid közül Istened, a te Istened, az öröm olajával. Ezt a két verset idézi a zsidók levele. Az első fejezetben idézi Pál, amikor arról beszél, hogy Jézus Krisztus a testélet Isten, feje való minden teremtménynél. Ő feje való az angyaloknál. Elsőbbrendű, mint Mózes. Elsőbbrendű, mint a proféták. Ő maga Isten. Szó szerint, ha ezt a verset mondom, és így írja a zsidók levele, felolvasom nektek, jobban értjük. A te trónod örökké megáll, ó Isten. Ez, amit itt felolvasunk. Nézzünk a 7. verset. Trónod Istentől való, ahogy idézi ezt a zsidók levele, örökké való a te trónod, ó Isten. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy Isten az Atya szól a fiúhoz, és őt Istennek nevezi. Olvasd el a zsidóknál, a zsidó 1.8-ban van idézve. Isten az Atya szól a fiához, és azt mondja neki, hogy a te trónod örökké megáll, ó Isten. Isten az Atya Jézust Istennek nevezi. Mit jelent ez? Ez nem jelent más, csak hogy Jézus maga itt a földön emberként teljesen Isten. Jézus Isten fia, aki emberré lett. És így mondja utána, hogy felkent téged társaid közül Istened, a te Istened az öröm olajával. Gondolkodtál már ezen, hogy mennyire titokzatos ez a testet öltés, hogy Isten eljött közünk emberként. És Jézus az ő szentségében itt volt közöttünk. A születésének a csodája, hogy hogyan történt ez. Amiről pásztorok énekelték, hogy Immanuel, velünk van az Isten. Ő maga a hatalmas Isten, aki emberré lett. És így írja a Kolossé levél, hogy tetszett az egész teljességnek, hogy ő benne lakik. Jézus Krisztusban. Pál írja ezt a Timóteusi levélben, hogy valóban nagy a kegyesség titka, hogy Isten emberré lett közöttünk. Milyen csoda ez, gondoljátok el, hogy a halhatatlan Isten meghalt értünk a kereszten. Ezen a csodán áll a mi hitünk. Jézus, amikor fölment az átváltozás hegyére, akkor megmutatta a tanítványainak, megmutatta nekünk is az ige, hogy milyen dicsőség lakozik benne. De észrevetted, hogy nem élt ebből az erőből? Jézus itt a földön egy olyan életet élt, ami modellezi azt, hogy hogyan élhetünk mi. Ő nem azt a forrását használta, hogy ő Isten fia, hanem azt a forrást használta, amit az atyából nyert. Abból a kapcsolatból táplálkozott, ami neki az atyával volt. És ebben példát mutatott nekünk. Hogy azt az erőforrás használta, ami nekünk is megadatott. Azt a csatornát használta, ami nekünk is nyitva van. Felkent téged a te Istened az öröm olajával. Ő a felkent. Ahogy héberül mondják, a messiás. Ahogy görögül mondják, a Krisztus. Ő a felkent. Három olyan intézmény volt a héber kultúrában, ahol felkenetéssel helyeztek be valakit a hivatalába. A király, a próféta és a pap. És Jézus mindezek voltak egy személyben. A király, aki legyőzi ellenségeit. A próféta, aki beteljesít, aki beszéli Isten szavait. A pap, aki áldoz önmagát, és utána feltámad. Felkent téged Istennel az öröm olajával. Mi ez az öröm olaj? Ez a Szentléleknek az egyik neve. Isten felkente Jézust a Szentlélekkel, az öröm olajával. Amikor mi megtértük, akkor megkaptuk ezt a szent lelket. Ugyanez a lélek a miénk. Istennek az öröm olaja. Ez a következő pár vers, amit itt látunk, ez arról beszél, hogy milyen kapcsolatra vágyik velünk ez a király. Nézd meg, mit szeretne látni, mire vágyik ő? 9. vers. Mirha, aloé, kasszia illata árad minden öltözékéből, elefántson palotákból hárfák vidámítanak. Királylányok viselik ékszereidet, jobbod felől a királyné áll, ofíri aranyal ékesítve. Mire vágyik ez a király? Egy mennyasszonyra. Mi vagyunk a mennyasszony. Ő a vőlegény. Ez a zsoltár, ahogy mondtam nektek, valószínűleg egy konkrét ceremóniát, egy konkrét házasságkötést ír le, de sokkal többet annál. Arról is beszél, hogy a király milyen kapcsolatra vágyik velünk. És nézd meg, itt három dolgot szeretném, hogyha észrevennénk. Az egyik, hogy hogyan készül föl a király erre az házasságkötésre. Három dolog. Az egyik, előkészíti magát a vőlegény. Mirha, aloé, kasszia illata árad minden öltözékedből. Amikor belép a vőlegény, mirha, aloé és kasszia illata árad az öltözékéből. Ezek jó illatú fűszerek. De emlékszel, hogy hol említi ezt az ige, ezeket a fűszereket? Ezt a temetésnél említi. Amikor Jézus sírjához mentek az asszonyok, meg Nikodémus a sírba helyezés előtt, az asszonyok a húsvéti feltámadás reggelén, vittek ilyen kenetet oda a sírhoz, aloét és mirhát, hogy megkenjék a holttestet. Ezek halotti fűszerek voltak. És Jézusról mondja itt az ige, hogy mirha, aloé és kasszia illata árad az öltözékéből. Én azt gondolom, hogy ez nem véletlen. Mert ez a házasságkötés, ami nekünk megadatott a királyunkkal, ez az ő halála révén adatott meg. Ő azért halt meg, hogy mi kapcsolatba kerülhessünk Istennel. És ez a gyönyörű illat árad ebből a kapcsolatból. Mirha, aloé és kasszia illata. Ami az ő halálából ered, de mégis ebből van a házasságkötésünk. Gyönyörű kép. Mi vagyunk a mennyasszonya. És azt mondja az Efézus 5.25, hogy a férjeknek mondja, hogy úgy szeressétek a feleségetek, hogy Krisztus szereti az egyházat, és önmagát adja érte. Ez a házasságkötés nekünk Jézusra ebből fakad, hogy ő önmagát adta értünk. Értünk ment a halálba azért, hogy utána megszentelt mennyasszonyként állíthasson az Isten elé. Mint aki nincsen szeplő, nincsen ránc, és nincsen semmi kosz. Előkészíti magát a vőlegény, és a másik dolog, előkészíti azt a helyet, ahová a mennyasszonyát viszi. Azt mondja, elefántcsont palotákból hárfák vidámítanak. Ez egy jó helynek hangzik. Elefántcsont palota és hárfa, vidám ének és tánc, örömhelye. Én emlékszem, amikor összeházasodtunk Sárival, akkor volt egy előkészülete a vőlegénynek, 10 perc, volt egy előkészítése a helynek, ahol a házasságot köszöntünk, 2 óra, és volt egy felkészülése a mennyasszonynak, titok, több, mint 2 óra. Földíszítettük azt a helyet, ahol a házasságkötés történt, hogy ez egy szép hely legyen. És Jézus mondta azt a tanítványainak, mielőtt elment tőlük, hogy ne nyugtalankodjék a ti szívetek, bízzatok Istenben, bízzatok én bennem. Én most elmegyek, hogy egy helyet készítsek számotokra. És ahova én megyek, ott lesztek ti is. Amikor elkészül ez a hely, visszatérek, hogy magam mellé vegyelek titeket. Jézus készíti azt a helyet, ahová a mennyasszonyát, minket el fog vinni. Milyen csodálatos hely lesz. Nem gondolom, hogy egy elefántcsonttoronypalota annál sokkal jobb. Egy gyönyörű hely, amire nincsenek szavak. Ahova Isten az ő mennyasszonyát viszi. És közeledik a napja. A harmadik dolog, amit látunk, hogy felkészül, ez maga a mennyasszony. Nézd meg a 10. verset. Királylányok viselik ékszereidet, jobbod felől a királyné áll, ofíri arannyal ékesítve. Emlékszem, amikor Sárival az esküvők napján találkoztam, az ő szülei házában, ott láthattam meg őt először. Hát micsoda pillanat volt, amikor mennyasszonyi ruhában felékesítve megláttam őt. Nem felejtem el. Micsoda pillanat lesz az, amikor a mennyasszony ott áll majd a vőlegény előtt. És ahogy itt mondja az ige, hogy a királylány viseli az ő ékszereit egy gyönyörű ruhában, ofiri arannyal ékesítve. Abban az időben, amikor egy király megházasodott, az volt a szokás, hogy egy aranyozott ruhát, egy arannyal díszített ruhát ő ajándékozott a mennyasszonyának, a leendő királynénak. Ő öltöztette fel. Ő adta ezt a szép ruhát, a király adta az aranyat. Én azt gondolom, hogy ez több, mint jó kép, amit itt használ a zsoltáros. Mert azt mondja számunkra az ige, hogy minket felöltöztetett Isten az ő fiának igazságába. Amikor Jézus meghalt értünk, akkor elvette a mi bűnünket. Ő lett bűnné értünk, és odaadta nekünk az ő igazságát. Ézsaiás írja ezt le oly gyönyörűen, azt mondja az Ézsaiás 61, hogy... Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett. Az igazság palástját terítette rám, mint vőlegényre, ki fölteszi fejdíszét, mint mennyasszonyra, ki fölrakja ékszereit. Ki az, aki felkészíti a mennyasszonyt? Maga a vőlegény, maga a király. A Jelenések könyve írja ezt, hogy örüljünk és újongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője. Felkészült a mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Gondoljátok el, amikor ott fogunk állni az Úr előtt, ott fogunk állni a mi vőlegényünk előtt a mennyben. Micsoda pillanat lesz az, amikor meglátjuk őt a szemeinkkel. Ezt a gyönyörű királyt, aki szebb mindennél, akihez nincs fogható. És ott állhatunk majd előtte tisztán. Tiszta, fényes gyolcsban. A bűnünk nélkül, a szégyenünk nélkül. És milyen öröm lesz az? Milyen öröm az, amikor egybeköthetjük az életünket valakivel itt a Földön? De milyen öröm lesz az, amikor egybeköthetjük az életünket vele örökre, ott a mennyben? Amikor a bárány mennyegzőjén veszünk részt, és mi leszünk a mennyasszony? Az igazság ruhájába öltöztet minket. Az ő arany ruhájába öltöztet minket. A Bibliában az arany az Istenségnek a képe. Ő fölöltöztet minket az ő arany ruhájába. Péter írja ezt az ő levelében, hogy mi az ő isteni természetének részesei lettünk. Mi hozzátartozunk. Én azt gondolom, hogy ezt néha így elolvassuk, de néha fel sem fogjuk, hogy mit jelent. Hogy mindenestől az övé vagyunk. Hogy Jézus Krisztus teljesen azonosít minket önmagával. Olyannyira, hogy amikor Isten ránk tekint, akkor minket Jézus Krisztusban lát. Mindaz, ami Jézusé, az a miénk lett. Az ő helye, az ő pozíciói, az ő öröksége, az ő neki adott ígéretek, mind a miénk lehetett Jézus Krisztusban. És figyelj, az a következő pár vers, arról szól, hogy mit mond a király az a mennyasszonyának. Mit mond a király nekünk? Figyelj, 11. vers. Hall csak leány, nézd és figyelj ide. Feledd el népedet és atyádnak házát, szépségedet a király kívánja. Mert ő a te urad, borulj le előtte. Tírus lánya, a nép gazdagai ajándékkal hízelegnek neked. Két dolgot mond itt nekünk, amire hív minket ez a király. Az egyik, feledd el népedet és atyádnak házát. Mi ez? Amikor házasságkötés történik, így szólt a Biblia, hogy a férfi elhagyja apját és anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és ketten lesznek egy testé. Egy új család indul, és ami mögöttem van, bizonyos szempontból lezárja, elfordul attól. Új család kezdődik. Amit itt mond a király az ő menyasszonyának, feledd el népedet, atyának házát. Mit jelent ez nekünk? Nekünk azt jelenti, hogy elfeledjük a régi életünket, a régi természetünket, a régi önközpontuságunkat, a büszkeségünket, attól azt az életet, hogy mindig magunkra támaszkodtunk, hogy magunkra bízunk. Ez az, amitől elfordulhatunk, amit megtagadhatunk, hogy mi már nem így akarunk élni. Feledd el népedet és atyádnak házát. És borulj le előtte, ez a második, borulj le előtte, a királyod előtt. A király kívánja szépségedet. Nem gyönyörű kifejezésed? A király kívánja szépségedet. Mennyire vonzódik Jézus az ő egyháza után? Utánunk. És sóvárogva várja, hogy bemenjünk az ő jelenlétébe, hogy leboruljunk előtte, hogy imádjuk őt, hogy vele legyünk. Felejtsd el a régi bűnös életedet, mondja itt. Gyere is, legyél velem, add át magad nekem. Fordulj el a régitől, és fogadd el az újat. Tírus, akit itt említ a Zsoltár, Tírus lánya, sokszor az ige ezt a népet, mint a világot írja le, mint a világnak a képét. És azt mondja, hogy ha így borulsz le előttem, Tírus lányai, a népgazdagai eljönnek, hogy hízelegjenek neked. Ez olyan érdekes, mert ezen én sokat gondolkodtam. Én azt gondolom, hogyha az egyház úgy dicsőíti Jézust, úgy dicsőíti a királyát, ahogy itt beszél ez a Zsoltár, akkor igen, a világ sóvárogni fogja azt a kapcsolatot, ami nekünk lehet Jézussal. Erről beszél szerintem ez a vers. Látni fogják az életünkben azt, amit ők keresnek, ami után ők vágyakoznak. Látni fognak egy olyan szerelem kapcsolatot az életünkben, ami nekik hiányzik, ami nekik nincs meg. Hogyha Isten népe nem borul le Jézus előtt, hogyha nem sóvárogja az ő jelenlétét, nem imádja az ő királyát, akkor ez nem fog megtörténni. De hogyha igen, hogyha elfordult a te néped a régitől, oda borul az a királya elé, akkor a világ gazdagai kívánsággal jönnek, hogy hízelegjenek neki. Hogy mondd már el, hogy miért vagy te annyira más, mint mi. Mondd már el, hogy ki az az Isten, aki téged ennyire megáldott. És vágyakozni fognak arra az Istenre, akit mi ismerünk. Gyönyörködsz benne. Én azt gondolom, hogy van egy fajta mód, amikor ezt el tudjuk hagyni, amikor ilyen profi keresztények leszünk. Amikor megtanultunk imádkozni, tudjuk, hogy csendesidőzni kell, elmegyünk gyülekezetbe, még szolgálatunk is van, de én nem gondolom, hogy erre vágyna Jézus velünk. Nem gondolom, hogy egy ilyen szakmát adott nekünk, amikor keresztények lettünk, hogy most már kitanultuk itt a csínyát, bínyát, és még igeverseket is tudok. Én azt gondolom, hogy arra vágyik, hogy szerelmesek legyünk belé. Hogy gyönyörködjünk benne. Hogy leboruljunk előtte, és imádjuk, mint a királyunkat. És ebből fakadjon minden más. Nem egy szakmát kaptunk, hanem egy kapcsolatot az élő Istennel. Hogyha ettől eljöttél, ez nagyon szólt hozzám, és akkor menj vissza ehhez. Tölts vele időt anélkül, hogy megterveznéd, hogy mit szeretnél, vagy ő mit fog csinálni. Itt a Zsoltár végén elhangzik egy ígéret. Ja, bocsánat, még nem ott tartunk, 14. vers. Csupa dísz a királylány odabent, aranyal van átszőve ruhája, hímzett ruhákban vezetik a királyhoz, szűzek barátnői követik, így vonulnak hozzád. Újongó örömmel vezetik őket, úgy vonulnak be királyi palotába. Ez maga a házasság kötésnek a leírása, ahogy bevonul a menyasszony a király elé. Szeretnék felolvasni nektek valamit a Róma 8-ból. Azt mondja itt Pál, mert a teremtett világ sóvárogva várja Isten fiainak megjelenését. A teremtett világ ugyanis a hiába valóságnak vettetett alá. Nem önszántából, hanem azáltal, aki alá vetette, mégpedig azzal a reménységgel, hogy a teremtett világ maga is meg fog szabadulni a romlandóság szolgaságából, Isten gyermekeinek dicsőséges szabadságára. Hiszen tudjuk, hogy az egész teremtett világ együtt sóhajtozik és együtt vajúdik mindez ideig. De nem csak ez a világ, hanem még azok is, akik a lélek első zsengéjét kapták. Mi magunk is sóhajtozzunk magunkban, várva a fiúságra, testünk megváltására. Mert üdvösségünk reménységre szól. Én azt gondolom, hogy ez az élet, amit itt élünk a Földön, ez nem azokról a hírekről szól, amiről az újságcikkekben olvashatunk. Amit az újságok vezércikként kiemelnek, hogy ez meg ez történik. A legnagyszerűbb dolog, ami velünk történt, az a reménység, amire megváltattunk. Az örökkévalóság. Erről szól az életünk itt a Földön. Hogy merre felé megyünk. És ezen az úton hívhatunk magunk mellé másokat is. Ne felejtsd el, tesóm, és emlékeztet ez engem is, hogy az életünk erről az utazásról szól, hogy tartunk hazafelé az örökkévalóságba, amire megváltott minket Isten. Én olyan hálás vagyok azért, hogy Isten munkáját láthatom az életemben, meg láthatom a tiétekben is. Látom, hogy az a király, akiről ez a Zsoltár ír, Jézus Krisztus, ő munkálkodik, ő megszabadít, ő felemel embereket, átformál szíveket, haragból meggyógyít, keserűségből kigyógyít, betegségből helyreállít. Ez a király munkálkodik, és ott fogunk állni előtte, hamarosan. Engedd az ő munkáját a szívedbe. Engedd, hogy ez a kapcsolat ezzel a királlyal növekedjen. És így fejezi be a Zsoltár, az utolsó két verset olvasom. Őseid helyébe fiaid lépnek, akiket fejedelmekké teszel az egész földön. Hirdetem nevedet minden nemzedéknek, ezért magasztalnak majd a népek örökkön örökké. Itt olvasunk egy ígéretet. Az őseid helyére a fiaid lépnek. Az idők végén minden ezekről a fiakról fog szólni. Milyen fiakról? Isten fiairól. Rólunk. Azt mondja itt ez a Zsoltár, az őseid helyébe, az ősatyák helyébe már végül minden a fiakról szól. Átlépnek, átveszik a helyüket, akiket fejedelemmé teszel az egész földön. Isten fiai öröklik a földet. Hirdetem nevedet minden nemzedéknek, ezért magasztalnak majd a népek örökkön örökké. Hadd olvassa föl a Filippiből egy pár verset. Filippi 2 írja ezt Jézus Krisztusról, amit oly jól ismerünk. Megalázta magát, és engedelmeskedett mind halálig, mégpedig a kereszt halálig. Ezért fel is magasztalta őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden tért meghajoljon. Mennyeieké, földieké és föld alattiaké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr, az Atya Isten dicsőségére. Micsoda királyunk van? Milyen gyönyörű királyunk van? Boruljunk le előtte. Engedjük az ő munkáját a szívünkben. És azt mondja itt a Zsoltár utolsó verse, hogy hirdetem nevedet minden nemzedéknek. Hirdetem nevedet minden nemzedéknek. Ez az a név, amit hirdethetünk. Őről a beszélhetünk. Pál apostol, amikor Korintusban volt, akkor eljött egy pillanat számára, amikor megtelt a szíve félelemmel. Pál apostol egy nagyon kemény fickó volt. Nem volt jellemző rá, hogy féljem. De azon a ponton félt. Mert odaállt mellé az Úr, és azt mondta neki, hogy Pál, ne félj. Nekem népen van ebben a városban. Ne félj, ha én veled vagyok. Ne félj, ha és szólj. Én azt gondolom, hogy van okunk, és jó alapunk arra, hogy beszéljünk erről a királyról, hogy az ő nevét hirdessük. És azt gondolom, hogy ha nem szólunk, ha nem mondjuk, akkor gyakorlatilag nem tettünk semmit. Mert mondhatnánk, hogy ilyen ráutaló magatartásunk van, hogy én próbálok egy jó keresztény életet élni, és majd meglátják az életemből. Persze, de arra hívott Isten, hogy szóljunk, hogy szóljuk, hogy mondjuk, hogy hirdessük az evangéliumot, hogy beszéljünk erről a királyról, Jézus Krisztusról, hogy mások is megismerhessék őt, hogy másokat is meggyógyíthasson, felemelhessen és rendbe rakhasson. Szeretném, hogyha imádkoznánk, és szeretném, hogyha megengednéd Istennek, hogy visszavonjon arra a helyre, ahol ő látni akar téged. Hogy nem hivatásszerű keresztény vagy, hanem egy szerelmes ifjú, aki szereti az apukáját, szereti a királyát, szereti a megváltóját, és az életeit oda teszi minden nap a királya kezében. Jó, kérlek, ti is imádkozzatok, és akkor majd én befejezem az imádságot.